Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat. A Gyűjtő mai adásában helyszínről jelentkezünk, a Knoll galériából, ami egyiket tulajdonképpen itt a Budapesten nyílt első galériáknak, és érdekes módon egy osztrák úriember a tulajdonosa, alapította, akinek van Bécsben is egy galériája. Úgyhogy erre majd egy picit kitérünk ezt itt Pillinger Erzsébettel, a galéria vezetőjével, művészettörténésszel, majd egy picit átbeszéljük, hogy hogy is volt ez a múltban, illetve a másik beszélgető partnerem, Százados László művészettörténész, aki meg elmeséli nekünk azt, hogy mi az, amit itt látunk most a kiállításon, aminek az a címe, hogy mi a címe, Laci?
Szimmetria ellenpontokkal.
És ez nem ilyen egyszerű, mert hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy festmények a 80-as évek második feléből, és a 90-es évek első elejéről tulajdonképpen. És itt vagyunk három szobában, mert hogy három nagy szobából áll a galéria itt a Liszt-Ferenc téren, és látunk hatalmas képeket, van köztük geometrikus, van köztük olyan, amire azt nem mondom, hogy figurális, de hogy figurákat látunk benne, és színeket, és mindenféléket. Úgyhogy én azt mondanám, hogy Laci, először egy picit pár szót mesélj erről a kiállításról, és aztán Erzsivel visszatérünk itt a galéria eredetére.
Jó, szerintem az hasznos lesz azért, mert ő is bekapcsolódik ebbe a beszélgetésben. De ugye ez a szimmetria ellenpontokkal, ez egy kicsit parafrázisa is az egyik munkának, a Halász Károly munkának. És ugye nem csak azt az élményt akart egy picit így előrevetíteni, hogy megelőlegezni esetleg azoknak, akik olvassák a szöveget a websájton, hogy akkor belépünk, akkor elég sokfajta, látszólag sokfajta munkát látunk, tehát ezeknek a munkáknak ennek ellenére van egy közös kiinduló pontja, amiről szerintem majd beszélgetni fogunk. És ahogy szerintem majd Erzsébet el is fogja mondani, ennek tényleg van egy másik, nem csak ilyen irányú ellenpontja, hanem van egy térbeli ellenpontja, és ennek a kiállításnak a Bécsben megrendezett kiállítás, amivel a nem is egy időpontban, de párhuzamosan lehetett látni ezeket a munkákat, már annak, aki Bécsben és Budapesten is meg tudta nézni, és ugye az összekapcsoló pont pedig az volt, hogy ezek a munkák Gaudenz Feditnek a gyűjteményéből származnak, aki egy fiatal osztrák üzletember volt annak idején, a 80-as évek második felében, amikor elkezdett magyar művészetet gyűjteni, és ugye ezek a munkák az ő gyűjteményéből származnak. Talán az az időpont is, amikor ő ezt elkezdte gyűjteni, és ahonnan jött, az egy elég fontos kiinduló pont, és nekünk is azért volt fontos, mert ez egy külső szebbként gondoltunk erre. Tehát, hogy, és ráadásul nem csak külső szebbként, hanem ugye ez egy dupla szűrő, tehát van egy gyűjtő, aki valamikor gyűjt valamit, egy bizonyos időpontban, valamilyen kiinduló pontok szerint, és aztán most sokkal később, hát több mint 20 évvel később, ezek a művek újra előkerülnek, bekerülnek egy másik gyűjtőnek a vonzás körzetébe, és nyilván van oka annak, hogy ő is azt miért gondolja, hogy ezeket a műveket érdemes megvenni, vagy legalábbis foglalkozni velük, és utána pedig összeszervezni őket egy kiállítássá.
Tehát most arról beszéltünk, hogy Hans Knoll galériába, aki egyébként szintén gyűjtő, kerültek a Gaudenz pedig gyűjteményébe szereplő képek, és akkor emlegettél itt mindenféle szempontokat, hogy vajon mik fordultak meg egy osztrák fiatalember fejében a 80-as évek közepén vége fele, és mik motiválták arra, hogy magyar festményeket gyűjtsön. És most először Gaudenz Peditről beszéljünk, de aztán majd Erzsi nekem elmondja, hogy a Hans Knollnak miért jutott eszébe ez a remek gondolat.
Ez egyébként jó kérdés, mert hogy ezt fogalmazunk úgy, hogy lecsekkoltuk. Tehát, hogy próbáltunk rákérdezni arra, tehát egyrészt a Pedittel készültek interjúk, amik kapcsán azért nagyjából kiolvasható belőle, hogy amikor elkezdett itt Magyarországon dolgozni, akkor különböző utakon és ismerősökön keresztül elkezdte érdekelni a magyar művészet. Hát talán azért itt érdemes megemlítenünk, hogy Hegyi Lórend is segített neki a fogalmazunk ugye az első lépéseknél.
Egy szóval mutassuk be, mert nem biztos, hogy a hallgatók ismerik, viszont nagyon fontos és megkerülhetetlen szereplője a magyar művészet történetnek, illetve intézményi vezetésnek.
Hát igen, ez nagyon nehéz az ő tevékenységét egy-két mondattal összefoglalni, de ugye mert most ebbe a festménykörnyezetbe állunk, ahol, tehát nyilvánvalóan legelőször azt kéne kiemelnünk, hogy az új szenzibilitás névre hallgató csoportnak vagy irányzatnak volt a szervezője, és tulajdonképpen az ő nevéhez köthető ennek az irányzatnak és a képviselőinek a nemzetközi fölfuttatása is, és utána persze nemzetközi karriert is futott be Bécsbe, aztán később Olaszországba, Franciaországba. Tehát tulajdonképpen ennek a művészettörténész generációnak a 80-as években, 90-es években az egyik legfontosabb képviselője, aki külföldön is kiállítások szervezésével tudta képviselni ennek a korosztálynak, hát jobban a több korosztálynak a tevékenységét vagy művészetét.
És akkor ő került kapcsolatba, feltételezem, Gaudenz Pedittel, vitte a magyar akkori kortárs művészet hírét, és így tette kíváncsivá ezt az osztrák fiatal embert, aki elkezdett magyar kortárs képzőművészetet gyűjteni.
Ez hozzátartozik az igazsághoz, hogy a Gaudenz Pedit azért úgy tűnik, hogy a maga részéről önjáró is volt azért bizonyos választásaiban. Tehát megvolt a maga szuverén ízlése, ami alapján válogatott, vagy akikkel megismerkedett, és azt is szerintem érdemes hozzátenni, mert ennek az itteni válogatásnak azért ez egy elég fontos jellegzetessége, hogy amikor ő elkezdi gyűjteni az új szenzibilitásnak az alkotóit, maga az új szenzibilitás, mint művészeti irányzat már túl van a nagy csúcs kiállításokon. Ez a történet nagyjából a 80-as évek közepére azért lezáródik.
Mit értünk új szenzibilitáson? Ezt is magyarázzuk el, mert ez egy ilyen nagyon érdekesen, furcsán körülírható dolog, szerintem fogalom.
Hát ez elég nehéz lesz most úgy, hogy egy hangokon keresztül próbálunk ezekkel a dolgokkal. Én nagyon röviden azt mondanám, az éppen akkor Európában, és bizonyos fokig, de talán kevésbé a tengeren túlon, párhuzamosan létező új festészeti irányzatokkal párhuzamosan vélte fölismerni Magyarországon is ennek az irányzatnak, tehát a festészethez való visszatérésnek és a hagyományokkal, a művészettörténeti múlttal való foglalkozásnak egy ilyen speciális módját a képzőművészetben. De szeretném hangsúlyozni, hogy ő is nagyon sokszor hangsúlyoz, hogy ezek ilyen keretfogalmak, amik nagyon gyorsan arra mozognak, ahogy telik az idő. És igazából, amikor mi már itt vagyunk, ebbe a, hogy is mondjam, időpontban, honnan ezek a művek származnak, már majdnem mindegyik művész, aki részt vett ebbe a mozgalomba, vagy ebbe a csoporttá szerveződésébe, a saját életútján már valami egészen más, de nyilvánvalóan a korábbi művészetéből következő pontján van a pályájának, ami azonban nem értelmezhető anélkül az életút állomás nélkül, amit az új szenzibilitás jelentett az ő karrierjükben.
Azért az új szenzibilitás fogalmának meghatározásakor nem feltétlenül az itt látható képek mindegyike jut eszembe, mert itt azért már elég sok a geometrikus jellegű mű. És azt hiszem, a kiállítás összefoglalójában ezt írjátok is, hogy igyekeztetek ebbe az irányba is menni a kiállítás szervezésekor, tehát erre is hangsúlyt fektetni. Erzsi, mondod, vagy Laci mondja?
Igazándiból ez egy olyan időszak, amikor túl van ez a közeg, a magyar közeg, ennek a felfejlődő és nagyon dinamikus irányzatnak és működésnek a delelőjén. És elkezd kibontakozni a legtöbb művésznél egy olyan saját alkotói metódus, forma, ami egy sokkal érettebb helyzetet, vagy sokkal érettebb állomást jelenthet a pályájukon. De igazándiból azért lényeges ez a gyűjtemény és ez az időszak, mert nincs végig gondolva ma sem történeti szinten, sem a művészettörténet különböző szituációiban, hogy mit jelent az, amit az új szenzibilitás például jelenthetett, illetve a 80-as évek különböző szemléletmódjainak a kibontakozása jelenthetett. Tehát ez az anyag igazándiból egy olyan fajta helyzetet mutat meg, amikor megértették sokan ezek közül, a művészek közül, hogy valamiféle szabadság lehetősége megnyílt a számukra. És tulajdonképpen sokak szerint, például Hans Knoll is, a Százados Lászlóval és hármunkkal zajló beszélgetésben, azt mondta el, hogy visszagondolva arra az időszakra, és most is átgondolva ezt az időszakot, ő úgy érzi, hogy a művészetben megelőlegeződött az a fajta gondolkodás és az a fajta szabadságvágy, ami később politikai szinten bekövetkezhetett. Tehát egy nagyon különleges pillanatban vagyunk ezzel a gyűjteménnyel, vagy azzal, amit ez a gyűjtemény megmutat számunkra. És igazándiból az is egy nagyon különleges dolog, hogy egy magángyűjtő, aki tulajdonképpen egy személyes látásmóddal, egy személyes figyelemmel fordul e felé, a közeg felé, majd egyúttal fordul az olasz és az osztrák, és talán még egy picit a német közeg felé is. Ő megérzi ezt, és ezzel kapcsolatban kezd el fejleszteni egy gyűjteményt. És persze a legizgalmasabb ebben a pillanatban ma már számunkra az, hogy hogyan láthatjuk ezt az időszakot, hogyan láthatjuk, értelmezhetjük ezeket a műveket. És ugye az még egy nagyon fontos aspektus szintén ennek a helyzetnek, hogy ezek közül a művek közül nagyon sok egyből a műtermekből került a gyűjteménybe. Magyarországon sem kiállítva nem volt sok mű ezek közül, sem nem láthatták sokan. Tehát egy új szituációt, egy új helyzetet hoz minnyájunknak ez a kiállítás sorozat, hogy tényleg lássuk azt, hogy mik azok a művek, amik tulajdonképpen nem formálták eddig azt a párbeszédet, vagy azt a beszédhelyzetet, amit például a művészettörténet, vagy amit például egy kiállítás jelenthet.
Most itt lecövekeltem a középső terembe. Én azt javasolnám, hogy haladjunk egy picit jobbra-balra a két szélső terembe, és meséljetek egy picit itt a konkrét képekről, még akkor is, hogyha rádióműsorról van szó. Azt a trükköt szoktuk elkövetni, hogy a Facebookra kitesszük ezeket a reprodukciókat ezekről a festményekről, és akkor, amikor valaki hallgatja, akkor oda tud kukkantani, és tudja, hogy miről beszélünk. De azért persze írjuk is körül, hogyha valaki épp vezet, akkor is értse.
Hát talán a szimetria ellenpontokkal cím az, amit kapcsoltunk ugye a Halász Károly szimetria pontokkal című sorozatához. Erről volt szó a beszélgetésünk elején, és ezt egy alapműnek tekintettük, erősíts meg, Laci, a gondolkozásunkban, mert magával ragadott ez a sorozat mindkettőnket teljesen. Tehát olyasmi volt, amit nem vártunk ebből az időszakból. Emellett nagyon izgalmas volt felfedezni azt, hogy van egy másik sorozat, ami a Szönyei Györgynek a munkája, Rapszódia feketében ez a címe, ez egy 6 műből álló grafikai sorozat, és ez a...
Nagyon játékos.
Igen, nagyon játékos, és számomra ritmikus, tehát úgy, mint egy zenedarab. Tehát lehet banális ezt mondani, de szerintem nagyon izgalmas az a pulzálás, amit ez a két sorozat például jelent ebben a gyűjteményben, ebben a műegyüttesben. Ugye Szönyei szintén az új szenzibilitás közegében volt aktív, de nagyon kevesen ismerik a nevét, úgy tűnik, hogy ő a grafika területén maradt aktív, utána nem a festészet vagy a grand art területén. Viszont nagyon elismert művész, mivel ő annak a néhány magyar művésznek az egyike, akinek van műve például az Albertina gyűjteményében Bécsben. Tehát megint egy olyan aspektusa ennek az időszaknak, az ő művének a bemutatása, ami talán sokunknak új, még talán az akkori kortárs szemlélőknek is talán új.
Azért vizuálisan nagyon erősen kapcsolódik bizonyos nyugat-európai áramlatokhoz. Feltételezem, hogy a gyűjtő, Hans Knoll, ő azért ezeket a szempontokat is szem előtt tarthatta, amikor ezeket az alkotásokat beválasztotta a gyűjteményébe, és akkor az előző képekről is beszélek.
Igazándiból azt még fontos kiemelnünk, hogy Hans Knoll kevésbé aktív gyűjtőként, mint a galériás tevékenységében. De neki ez...
Bocsánat, hibáztam, mert hogy Gaudenz Peditet akartam mondani, hiszen ez az ő gyűjteményében van. Tehát, hogy nyilván szem előtt tartotta ezeket a nemzetközi áramlatokat is, amikor választott, nem?
Hát erre következtethetünk abból, amit megismerhetünk a gyűjteményéből. Tehát igen, igen, tehát olyan osztrák és olyan olasz alkotók művei is jelen vannak a gyűjteményben, akiknek a műveivel elképzelhetők párhuzamok.
Ami azért nagyon érdekes egyébként, mert azért amikor ezek a művek születnek, akkor még ebben az országban van egy bizonyos bezártság, és kevés kitekintési lehetőség arra, hogy mi folyik a világban, nem, László?
Hát szerintem azért ez akkor már elég erőteljesen fölrazult. Ugye, amikor az előbb beszéltünk arról, hogy miért izgalmas ez a történet, ami tényleg csak, hogy mondjam, ilyen szúró próba szerűen, meg tök izgalmas munkák mentén mutat rá valami problémára, akkor ugye azért arról is beszélünk, hogy igen, tehát onnan nézve ezek tök friss hangú, és az akkori nemzetközi trendekkel párhuzamos sztoriknak tűntek. Ugye innen nézve meg egy nagyon, nagyon érdekes történet volt, mert három nemzedék lett tulajdonképpen összekapcsolva csoportá. Benne voltak a neoavangárd nemzedék nagyjai, mint a Bak Imre, vagy a Hence Tamás, vagy a Nádler például. Volt egy tök...
Birkás Ákos. Ő egy középgeneráció hozzájuk képest, igen.
És voltak a teljesen fiatalok, mint például a Mulasics. És ugye ők együtt alkottak egy ilyen csapatot, ha úgy tetszik. És ugye ez abból a szempontból is érdekes, mert a Hegyi az tulajdonképpen az első ilyen kurátor jellegű. Tehát nyugat-európai értelembe vett kurátor volt, aki programot, csapatot szervezett össze, de azért azt érdemes tudni, hogy amögött egy nagyon kemény művészettörténeti munka áll, tehát Kornis Dezsővel foglalkozott meg. Tehát nem a semmiből jön a Hegyi, hanem annak van egy magalapozás, és nagyon izgalmasan kapcsolódik a 70-es évek második feléhez. Most amiért ezt az egészet így ledaráltam, ez azért van, mert ugye a 80-as éveket a mai napig nem tudjuk rendesen gatyába rázni, vagy rendbe rakni művészettörténeti szempontból. Se az eleje, se a vége nincsen tisztázva, és az is nagyon érdekes, hogy pont ezek a munkák, de a korábbiak is mindig jelen vannak az adott életművekbe, tök fontosak, hivatkoznak rá, de magával az új szenzibilitással, hogy az hogyan alakult ki, milyen átkapcsolásai vannak a korszakban, az valahogy nem, még egyelőre nem történt meg. De most gyorsan visszaugrok erre a Szőnyei munkára. Én ezt azért szeretem, megmondom őszintén, ha lehet ilyen teljesen mezei megfontolásukból közeledni, az, hogy a Gyuri az tipográfiával is foglalkozik, és nekem teljesen olyan ez az egész munka, mintha a tipográfia jelleg, meg a tipográfiával való gondolkodás elszabadulna egy ilyen fekete-fehér térben, akár gondolatnál ez tényleg ilyen számítógéppel generált dolgoknak is, vagy jeleknek, amik fölnagyítódnak, lekicsinyítődnek, tényleg játékosság van benne, és pont ugye van egy ilyen, a Hegyi Lóránnak van ez a, tudom, ilyen hallgatógyilkos kifejezése, hogy ironikus posztgeometria, ha jól emlékszem.
Ezt fejtsük ki.
Hát szerintem az, tehát ez egy nem, ez szerintem lehet azért érteni, tehát úgy foglalkozik, látszólag ugye keményen körül határolt fekete-fehér dolgok előtt állunk, ezt csak úgy mondom, amik tipográfia jelek, vonalak, hálózatos struktúrák, de hát ez egyáltalán nem az a hideg, kemény kezelése, ez egyébként jellemző a halászra. És a dolgoknak, hanem van valami érzelemteliség, valami humor, irónia is benne, valahogy úgy tudja ezeket az elemeket megmozgatni, vagy dolgozni vele, vagy ritmizálni, hogy az izgalmassá válik.
És talán ezekkel a szavakkal lehet legjobban az új szenzibilitást is leírni, nem? Hogy mindig van benne valami kis érzelem, valami kis plusz.
Hát jó, igen, amennyiben, ha egy kicsit belekapcsoljuk a művészettörténeti folyamatokba, és azt mondjuk, hogy az a valahogy a konceptualizmus és a minimalizmus, meg az ehhez kapcsolódó, hogy mondjam, egy kicsit az anyagoktól és a technikáktól egy kicsit talán hátrább lépő gondolkodásmódnak a megfogalmazása, ahhoz képest az ember visszatalál az ecsethez, a vászonhoz, meg az ezen nagy felületekben való, nem tudom, dolgozáshoz, akkor annak nyilvánvalóan biztos van valami érzelmi töltete is.
Mutassunk még valamit.
Ugye ez tipikusan, ami most állunk, ez a Domus Aurea sorozatnak, Fejér Lászlótól az egyik munkája, ami nagy valószínűséggel nem került magyar magyar nézőközönség elé.
És ha le lenne takarva a neve, nem biztos, hogy túl sokan a mai gyűjtők közül rátippelnének.
Na jó, de akkor nézzük együtt, mit látunk rajta.
Mit látunk rajta? Hát látunk egy domuszt, egy kupolát, és látunk egy fejjel lefelé egy antik görög szoborra emlékeztető fejet, meg tulajdonképpen épület részleteket, falakat a kupolán kívül, illetve igen.
Szóval szerintem most nem megyünk el a Néróig, meg az összes történetig, de hát akkor szerintem már ott is vagyunk, ahol kell. Tehát valami antik történet van, nyilván művelődés, történeti utalások is vannak, van egy iszonyatosan szabad és érzéki ecsetkezelés, ugye fekete körvonalakkal, azon belül iszonyúan jól helyezett vöröses-barna megtörései annak a térfalnak, vagy annak az apszisnak, amire nézünk. A császárfej, mondjuk egy óriás szobor töredékének, és abban időnként nagyon finoman arany belefestések és geometrikus formák. Szóval ennél szerintem több
ezek, is. Ez azért úgy eléggé ellentétes a két másik festővel, akikről erről eddig beszéltünk.
Hát igen, hogy ki hova jutott. Tehát ugye ezek mind, tehát ez egy picit előrébb tart, vagy hogy mondjam, időben visszafelé van, ez a két dolog pedig időben későbbi. Tehát most úgy beszélünk, hogy 80-as évek közepéhez és a 80-as évek végéhez való eljutásba. Szerintem egyszerűen az van, hogy az érzékiségnek egy ilyen különböző fokain, de mindenki kilép abból a nem tudom, nem inném, nem is mondanám szűk kereteknek, de amiben mozgott még a 80-as évek közepén vagy az elején.
Az a nagy gondom van, és Erzsi még valamit szeretne mondani, de az lesz az utolsó záró mondat, hogy a műsoridőnk tulajdonképpen lejárt, tehát tényleg egy mondat erejéig, Erzsi, foglald össze, amit még mondanál.
Hát idő és tér, vár ránk idő és tér, volt egy ilyen szöveg, dalszöveg a 80-as években, és ez igazándiból szerintem nagyon komolyan kifejezi azt, hogy milyen dimenziókba gondolkodtak ezek a művészek, és az, hogy milyen dimenziókba gondolkodtunk mi a galériával erről a kiállításról, az onnan is ered, hogy Birkás Ákosnak egy szövegét, a Die Budapester szénét elolvasva, az vetődött föl, hogy keresték azt a horizontot ebben az időben, művészek, hogy mi lehetne számukra egy olyan horizont, ami mozgatja őket. És Birkás gondolkodásmódjából az derült ki, hogy ez egy új Közép-Európa. Nem az állt addig ismert Közép-Európa formák, hanem egy új. És ez a Közép-Európa megvalósult azzal, mondjuk, hogy a Gaudenz Pédit tevékenykedett gyűjtőként, és hogy a Hans Knoll megalapította ezt a galériát.
Hát köszönöm szépen Pillinger Erzsébet művészettörténésznek, Százados László művészettörténésznek ezt a beszélgetést itt a Knoll Galériában. A kiállítás már csak 2 napig látható, de mindenki nézze meg, aki szeretné, szerintem már nagyon-nagyon érdekes, és ezt a beszélgetést ígérem, hogy folytatjuk. A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsort vasárnap ugyanebben az időben, 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofonnál pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.